17. Medvét nem csak Tóth Tibor szépsége vonzotta, hanem a tüneményes szemtelensége is izgatta őt ugyanolyan mértékben. Egy reggel megállt az ágyánál. Nem adnád kölcsön a futócipődet, kérlek, ma délelőttre? Medve tágra meredt szemmel nézett rá. Tóth Tibor hűvös udvariassággal tette fel a kérdést, ahogyan mindig beszélt. Semmiféle könyörgő árnyalat nem volt a hangjában, holott tudhatta, hogy képtelenséget kér. A futócipőt Medve húsvétkor hozta, vigyázott rá, mint a szeme fényére. Másnak eszébe sem jutott volna elkérni tőle. Tóth Tibor B-osztályos volt, teljesen jelentéktelen személy, szenteskedő balfék és ráadásul egyik legrosszabb tornász. Ám bár éppen ezért kellett neki a futócipő. A tornaórákon most atlétika folyt, futás, s azt remélte együgyű módon, hogy jobb eredményt érhet el vele. Egyébként 3 gombos volt. Újonc kora óta semmit sem változott. Járt most is a hajnali misékre, a monszinyor legfőbb bizalmasa lett, kitartott minden különcködése mellett. Durcás, lányos arcával, mandulavágású szemével komolyan nézett Medve szemébe.
De ha nem akarod, akkor... kezdte mondani. Medve azonban közbevágott.
Odaadom. Benyúlt a fiókjába. Nesze. Tóth Tibor megköszönte, és már ment is. Medve utána nézett. Aztán elkapta a fejét, mert találkozott a pillantásuk. Elmosolyodott volna, csak ugyan Tóth Tibor tűnődött. Vagy csak úgy rémlett neki. Hirtelen feleszmélt. Mi az Isten csodájának adta oda a futócipőjét? Hiszen neki is szüksége lesz rá a tornaóra, méghozzá előbb, mint a B-osztálynak. Maga sem tudta, mi ütött belé. Jól esett odaadnia. Tóth Tibor olyan tartózkodó természetű volt, hogy Medve szinte hízelgőnek és megtisztelőnek érezte, hogy kölcsön kért tőle valamit. Bosszantotta őt ez az érzés. Tóth Tibor a maga módján még pimaszabb önbizalommal hitt saját nagyszerűségében, mint merényjék. Medve rögtön ebéd után csatlakozott hozzá. Aztán a szünetekben odacipelte Szeredijékhez mindig, és tanították súlyt dobni, magasat ugrani, mert rosszul állt tornából. Medve kezdett átjárogatni a B-osztályba. Megállt Tóth asztala mellett, és csak úgy áldogálva beszélgetett vele a szünetekben. Később le is telepedett melléje, ott maradt sokszor vacsoráig. Tóth Tibor udvariasan fogadta Medve közeledését. Habár semmivel sem bátorította, nem is zárkózott el előle. Algebrát kérdezgetett tőle, a B-osztályban Dancsó őrnagy senkinek sem adott jelest, és Tóth szeretett volna évvégére mégis javítani, hogy tiszta jeles lehessen. A könyvei kék csomagoló papírba voltak bekötve, a füzetein pedig túl csinos kisfiús írással állt a neve. Medve jól ismerte szomszédainak, Zsoldosnak, másoknak a holmiát, a szamárfüles térképeket, az új kék ceruzákat, és a megfaragott régi vonalzókat, a limlomos dobozkákat, és a davoszi látképes tolszárat, bicskát, körzőt, lakatkulcsot. Ez mind ismert és közönséges holmi volt, hasonló az övéhez. Tóth Tibor holmi azonban rendkívülinek, alapvetően másfélének tűnt. És ezt nem a csinosságuk tette. A ceruzája például csúnyán, tömpén volt meghegyezve, és mégis furcsa, megindító, nem közönséges ceruza volt. Medve apránként megismerte ezeket az idegen tárgyakat, de a kíváncsisága nem csökkent. Szerette volna még jobban megismerni Tóth Tibor holmiát is, és a lényében rejlő izgató és vonzó idegenszerűséget is. Tóth azonban elég szűkszavú. Vallási vitákban nem ment bele. Amit végül mondott, abból sem derült ki semmi. Úgyhogy Medve, nem tudván kitalálni újabb beszélni valót vele, sokszor csak ült mellette szótlanul, s míg Tóth Tibor festegetett, mert egy vasárnap délután önként felajánlotta neki a gombfestékjei, és attól fogva nála is maradt a készlet, Medve fél órákig elnézte vékony nyakát, gyengéd arcélét, füle cimpáját. Mitől ilyen szemtelen? Latolgat. Nem a szépségétől vagy a vallásosságától, ugyanis éppen fordítva Medve Tóth Tibor belső, alapvető szemtelenségén tűnődött, azon, amely széppé és vallásossá tette.
Más embernek egyszerűen nem lett volna képe az ilyesmihez. Restelte volna mind a kettőt. És szívós volt Tóth Tibor. Még mindig kisfiús, még mindig elpirult, ha az arcába mondtak, éppen ecélból bármit rágárságot. Én nem nagyon szerettem őszintén, szóval mindenki bosszantotta őt. Nem túl gyakran, de rendszeresen. A számunkra teljesen semlegessé és ártatlanná vált kifejezésekkel. Mulatságos volt, hogy önműködően, mint egy bedobós csokoládéautomatát fel lehetett paprikázni olyasmivel, civil nyelvre lefordítva, mint a kutyafáját, fene, az ördögbe is. Én mégsem piszkáltam soha. Láttam egy este a hálóteremben, hogy Kaludjerszki ingerli valami hasonlóval, s a varjú is odaállt elébük. Mi Gerebennel Zámencsik Béla rádióját próbálgattuk, akinek az ágya elég közel volt Tóth Tiboréhoz. Hallottam, hogy a varjú kis szűznek nevezi, és medvének ajánlgatja, hogy mit tegyen vele. Tóth felugrott, fülig elvörösödött, toppantott egyet, és elfordult. Talán még sírva is fakadt. Medve, aki eddig az ágya szélén ült, tétován felállt. Nem nevetett. Vállat vont, aztán lassan megindult vissza a saját ágyához. Előttünk ment el, és egy pillanatra megállt, nézte, hogy mit csinálunk. Nem szólt egy szót sem. Később vagy 5 perc múlva hirtelen visszajött, és teljesen érthetetlenül vaddűvel szidni kezdett bennünket. Szégyeljétek magatokat, nagy hőstet mondhatom. Megőrültél? Hagyjátok őt békiben! Fog be a pofád, mondta. Azt hittem, hogy Gereben laposra pofozza mindjárt. De Gereben csak bámult medvére, hitetlenkedő arccal, félbe maradt mosollyal. Nem zenét akartunk hallgatni Zámencsik rádióján, hanem röhögni rajta. Ennél gyatrább és csámpásabb kis készüléket alig ha lehetett volna összeeszkábálni. Alig szólt. A tekercs laza volt, a drót mozgott, ide-oda csúszkált a papírhengeren. A teteje kissé ferdén volt ráerősítve, egy csavar félig kiállt. Már maga az is mulatság volt, hogy Zámencsik egy évvel elkésve szintén rádiót kezdett csinálni a félkegyelműek áhítatos odaadásával. Gereben intett nekem, s oda telepettünk hozzá. Tisztelettel néztük a rozogó alkotmányt. Gratulálok, Béla, mondta. Jó kis pasina, csettintett Gereben a nyelvével. Szétszedtük a fejhallgatót, hogy mind a ketten hallgathassuk, s bár egyéb nem hallatszott, mint egy kis kaparászásféle, táncra perdültünk a képzeletbeli zenére. Tyű, micsoda jazz! Te, ez Amerika! Zámencsik remegve szedte fel a földről a készülékét, mert persze lerántottuk az ágy széléről. Buzgón segítettük neki helyrehozni, és végül szándékos ügyetlenséggel kiugrattuk helyéről a tekercset. A menetek kezdtek leperegni róla, Zámencsik sikoltozott. Azt hiszem, megfojtott volna mind a kettőnket, ha nem fél tőlünk, és ha erősebb nálunk. Egészen jól szórakoztunk, és dühös volt a medvére, amikor beavatkozott. Ostobaság volt. Gerebent megharagíthatta volna, de csak elrontotta vele a kedvünket. Először nem is értettem. Nem akartam elhinni, hogy medve megőrült és fontoskodni kezd, felcsap a gyengék védelmezőjének vagy mi. Sohasem volt képmutató. De megzavart egy kicsit ez az új keletű barátkozás a Tóth Tiborral. És láttam, hogy adott Zámencsiknek ajándék vagy banándugót, mert a hallgatónak is eltört az egyik dugója. De másnap Zámencsik kezdett a nyakára járni újabb és újabb kívánságokkal. Medve pedig kezdte unni a szerencsétlen. Nehéz volt lerázni. Szemérmetlen tolakodásának egy váratlan dolog vetett véget. Gereben Énok vacsora előtt elkérte kollátó szerszámait, és este odaült megint Zámencsik ágyához, és neki fogott, hogy komolyan rendbe hozza az ócska kis rádiót. Én is oda mentem. Jobban értettem hozzá, mint Gereben, de aztán Kollátót is odahívtuk, s ő szakértelemmel össze is ütötte egy-kettőre, amíg mi igyekeztünk távol tartani a tiltakozó és jajgató Zámencsikot. A rádió jobb lett, mint volt. Zámencsik még nagyobb gyűlölettel nézett bennünket. Fölösleges marhaság volt, amit csináltunk, azon felül, hogy példátlan nevetséges dolog. De nem bántam. Egyefene. Ha egyszer Gerebennek ehhez jött kedve, nem bántam. Mert most már értettem medvét is. Nem Zámencsik miatt támadt ránk, hanem én miattam. és persze nem Gerebennek szólt a támadása, hanem kizárólag nekem. És utólag egy kicsit szégyelte is magát miatta. Észrevette. A tanteremben járkált az asztalok közt, és ahogy Kolláltó elé ért, hallottam, hogy egy füzet kellene neki. Kolláltó kezébe vette a megkezdetlen vastag kék ceruzát, amit medve cserébe kínálgatott, és megvizsgálta, de nem volt tiszta füzete. Medve Szeredi felé fordult. Odaszóltam neki, nesze. Volt egy új füzetem, amit közben előszedtem, és gondoltam, nekiadom. Medve kivette Kollátó kezéből a kék ceruzáját, és felém nyújtotta. Ekkor láttam a szemén, hogy egy kicsit szégyeli magát. Intettem, hogy nem kell a ceruza. Akkor, mondta zavartan, úgy nem fogadom el. Nem is törődtem vele. Most áll szájat? Kérdeztem. Tudnélik, hogy kinyalhatja. Vastag füzet volt. A két első lapját már telefirkáltam rajzokkal, és most ki akartam tépni. Medve, aki eddig csöndesen áldogált Szeredi előtt, hirtelen megváltozott hangon erélyesen rám kiáltott. Ne tépd ki! Felnéztem. Mondom, hogy neked adom, magyaráztam. Azt hittem félreértette az előbbi megjegyzésemet, de én értettem félre az övét. Hát akkor ne tépd ki! Ismételte Medve. Elém lépett. Hadd csak benne! Kösz. Örült a füzetnek, elvitte. Kedden megint kivonultunk egész napra a hegyekbe. Meleg volt, zsávolyban mentünk. Sátrat, telefont is cipeltünk. Aztán végre elérkezett az ebéd, és a másfél órás pihenő fent a hétforrásnál, miután levertük valahogy a 40 személyes sátrat a fák között, és Serafiniék építettek egy telefonvonalat valamelyik menedékháztól idáig. Szétszóródtunk. Mindenki leheveredett, jól esett az árnyék, az evés, a forrásvíz. Kerestem magamnak én is puha, füves, kényelmes fekvőhelyet, kicsit távolabb a többiektől, s hanyat fekve néztem a lombokat, hallgattam az erdő hangjait. A forrás körül néhányan zajongtak. Zsoldos muzsikált valahol messzebb, de aztán abba hagyta, s a többiek is elcsöndesedtek, vagy talán nem figyeltem rájuk. Minden esetre nem őket hallottam, hanem az erdő csendjét és a patak, azaz erecske szinte tapinthatóan lágy, gyengéd és megfontoltan nyugalmas csobogását. Glugy, mondta valahol a közelben láthatatlanul, aztán megint glugy, glugy. Medve megtalált. Lekuporodott rögtön a fejemhez és előszedte az új füzetet. Már másfél oldalt teleírt benne. Felolvasta halkan. Felültem. Nevettünk, beszéltünk egy kicsit. Törtem egy falatot Medve maradék kenyeréből, amit rágott, aztán intettem, hogy figyeljen csak. Glugy, glugy. Füleltük egy darabig a hegyi patakocskát. Jó pofa, nézett rám Medve nevető szemmel. Jól elcsörgedezik magában. Vigyorogtam Medvére. Jó pofa volt a patak, de irigyeltem egy kicsit. A nyugalmát vagy. Feljebb a forrásnál Lackovics Sándor ivott a kifordított csapkájából. Merényiek a tábori telefonnál hasaltak. Menotti százados körül a sátornál 6-an-8-an ültek, beszélgettek. Tóth Tibor is ott volt. Medve habozott, hogy visszamenjene. Mégis maradt. Május 18-a volt. A két pünkösdi ünnep közeledett.